Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Porogi Andrást, a Rubikon Intézet tudományos munkatársát. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Húsvét, húsvéthoz kapcsolódó szokások, hagyományok, húsvét történeti, kultúrtörténeti háttere. Ez lesz a témánk a következő szűk egy órában itt az arénában. A húsvét a kereszténység legnagyobb, legfontosabb ünnepe, nevezhető és nevezik is talán az ünnepek ünnepének. Voltak éppen a keresztény hit alapjaihoz, alapvetéséhez kapcsolódik, és ezért ez a kiemelt fontosság?
Így van, ugye Szent Pál fogalmazza meg az egyik levelében, hogy ha nem támad föl Krisztus, akkor nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek. Vagyis, hogy ez a kereszténység fundamentális hittétele a legfontosabb. Ugye az, hogy Jézus Krisztus a isteni személyként, emberként és istenként, ugye, meghalt a kereszten, és feltámadt, és ezzel megváltotta az emberiséget.
Elsősorban tehát vallási ünnep, de azért valamilyen módon tágítható ez, hiszen a nem vallásgyakorlók, a nem hívők számára is nagyon fontos ez az ünnep, és fontos a húsvét a nagypéntektől húsvét hétfőig terjedő időszak, és nyilván nem pusztán annak okán, hogy ez a naptárban is rögzítetten ünnep, és mondjuk munkaszüneti nap. Tehát azért talán tágítható ez a ünnepkör.
Így van. Ugye már a kezdetekkor sem feltétlen csak keresztény ünnep, tehát például az, hogy ugye angolul a húsvét az ugye Easter, meg németül Ostern, ez ugye egy tavasz, egy germán tavasz istennőre utal. Tehát ez egy abszolút pogány
Tehát egy tavaszünnep is, vagy az újjászületés ünnepe
így van,
is.
Tehát ugye ez egy tavaszünnep volt, és egy csomó szokása ehhez kapcsolódik, ami vagy független a kereszténységtől, vagy mondhatjuk azt, hogy a kereszténység is valahogy reflektált ezekre a szokásokra, ezekre a tavaszköszöntő, a megtisztulást, a termékenységet elősegítő szokásokra is.
Tehát ez mondjuk már a pogányvilágban is ugyanúgy megvoltak ezek. Mondjuk éppen a tavaszi napi egyenlőséghez kapcsolódva, mert ugye a húsvét mozgó ünnep, de hát azért mindenképpen ehhez a tavaszi időponthoz kapcsolódik, hogy általában március végétől, hát ugye április közepéig, április végéig esik a húsvéti idő.
Igen, ugye a másik eredet az a zsidó vallásnak a Peszach ünnepe, és tulajdonképpen ez határozza meg a dátumát is, hiszen ugye a Peszach az Nisan 15-én köszönt be, ami igazából ugye az első tavaszi hold tölte. Igen. És ugye amikor a kereszténységben hosszas vita után egyébként, hogy mikor ünnepeljék meg a megváltást, Jézus halálát és feltámadását, ugye ez egy hosszas vita volt, akkor végül is ugye arra jutottak, és azóta is nagyjából ez az irányadó, hogy ugye a tavaszi napi egyenlőség, ami hát általában március 21, a tavaszi napi egyenlőséget követő hold tölte utáni vasárnap. Ez persze kicsit más a katolikusoknál, meg más az ortodoxoknál. Néha egybe is eshet egyébként, néha meg nagy eltérések vannak, és azért nem ilyen egyszerű a húsvét számítás, de lényegileg igen. Tehát.
Ha azt mondjuk, hogy a húsvét az egyik legrégebbi ünnep, és az egyik legrégebbi magyar ünnep, talán mondhatjuk ezt, akkor mennyire kell visszalapozni a történelemkönyvekben, vagy a történeti feljegyzésekben, hogyha megpróbáljuk ezt feltérképezni a húsvéttel kapcsolatos?
Hát valójában a kereszténység felvételének a pillanatában ez már ugye egy jelentős ünnep volt. Az érdekesség, hogy amikor Géza fejedelem követeket küldött a német-római császárhoz, az egyébként éppen húsvétkor volt, egybeesett a húsvéttal, amikor kért térítőket Magyarországra. Első László, tehát Szent László királyunk idejében a szabolcsi zsinat volt az, amelyik meghatározta az ünnepeket, tehát ez ugye 11. században vagyunk, és ott már a húsvét az 4 napos nagy ünnepként említik, és hát Böjtös, tehát ugye előtte lévő Böjtel, valójában a középkorban ez már nagy magyar is
ünnep. És akkor tulajdonképpen, ha végiglapozzuk, vagy továbblapozunk a történelemkönyvekben, akkor az évszázadok során mindig is ünnep volt, akár 4 napos, vagy legalább 2 vagy 3 napos ünnep, mert hogyha ugye mi közelmúltunkra gondolunk vissza, akkor például a nagypéntek az csak néhány esztendeje ünnep, munkaszüneti napként is, és a szocializmus éveiben, ha jól emlékszem, akkor volt egy időszak, amikor egy ideig a húsvét hétfő is munkanap volt, tehát ugyan húsvét hétfő, de mégis nem egy piros betűs ünnep volt.
Ugye valóban hát az 50-es évek volt az, amikor a 40-esek legvégén, ugye a 20. század 40-es éveinek legvégén ugye az új rendszer, a kommunista rendszer alaposan átírta a magyar ünnepeknek a jegyzékét. Ugye előtte, tehát az azt megelőző időszakban olyan 15-16 munkaszünetes ünnep volt. Ezek jó része persze vallási ünnep, és ebből a Rákosi rendszer idején lett hát olyan 6-7 munkaszünetes nap, tehát majdnem harmadolta ezeket, és ebbe beleesett egy időben a karácsony második napja, tehát december 26, és beleesett a húsvét hétfő is. És aztán ugye 1956 után a Kádár rendszer volt az, amikor visszaadták. Ugye 56 után volt néhány ilyen gesztus, mint például az, hogy a Ferencvárost is svéd Ferencvárosnak lehetett nevezni, ugye a futballklubot, vagy hogy ugye a húsvét hétfőt ugye visszakapták az emberek, de kétségtelen, hogyha ha a húsvét napjait nézzük, mondjuk nagypéntek, nagyszombat, húsvét vasárnap és hétfő, akkor bizonyos értelemben a húsvét hétfő az, amelyik a legkevésbé kötődik vallási. Igen. Tehát a liturgikus események nem
nagyon fűződnek. Igen, ez inkább a vendégeskedés, vendégvárás, a locsolkodás.
Tehát és az egy örömünnep, ami nagyon profán szokásokkal
is. Akkor tulajdonképpen vallási vagy egyházi vonatkozása vetülete a húsvét hétfőnek már nem is igen van, majd szeretném, hogyha egyébként végigmennénk ezeken a napokon egyesével.
Hát valóban nem, tehát igazából a munkaszünetes vagy az ünnep jellege ugye az egyházban sem erős. Már a munkaszünetes igen, de az ünnepi jellege, tehát inkább mondom, a világi szokások az örömünnep jellege.
Nézzük akkor egy kicsit részletesebben is húsvét 4 napját, sőt, hát inkább 5 napját, ha ide vesszük ugye nagy csütörtököt is, és hát miért is ne vennénk ide. Ez így voltaképpen szinte a nagy hét a húsvét 5 megelőző napokkal. Nagy hét, húsvét előtti napok, azért ha ehhez társítunk fogalmakat, akkor rögtön azért a böjtöt társítjuk talán elsőként ehhez az időszakhoz, mert hosszabb 40 napos böjt is ide kapcsolható, tehát ez nagyon meghatározó, ugyancsak évszázadok óta a böjt.
Így van, ugye a húsvétot megelőző időszak a nagyböjti időszak, ami hát kicsit hosszabb is, mint 40 nap, mert hogyha a vasárnapokat is hozzáadjuk, ugye a vasárnap hagyományosan nem lehetett böjtölni, ugye ez hamvazó szerdától, tehát a farsang legvégétől indul, és régen azért ezt elég szigorúan vették, tehát a 40 napot be is tartották, és nem csak hústilalom volt, hanem például ugye a magyar nyelven fehér eledelnek nevezett termékek, tehát tejtermékek, tojás tilalma is volt, és nem csak a péntekekre vonatkozott, ahogy ma, hanem tulajdonképpen az egész nagybőti időszakra.
Tehát tulajdonképpen maga a húsvét szó is a hús elvétele? Tehát, hogyha ezt megpróbáljuk egy kicsit így nyelvészeti vagy nyelvtani szempontból közelíteni,
ez akkor ez nagyon érdekes, jelenti? Mert ugye beszéltem arról, hogy a angol nyelvben meg a németben ugye a pogány tavasz tündér vagy tavasz istennő. A legtöbb európai nyelvben a Pessachra, tehát Pászka, vagy ennek, Pászka ünnep, vagy ennek különböző változatai, ezek olasz, spanyol, skandináv nyelvekben is. Bizonyos szláv nyelvekben a nagy éjszaka, Jelka Nocs, meg ilyesmi. És a magyar az egyetlen, amelyik a böjt végével hozza ezt összefüggésbe. A húsvét az azt jelenti, hogy megint lehet húst enni. Tehát véget ér ugye ez a böjti időszak, bár voltak, akik úgy magyarázták, hogy ez valójában a feltámadást jelenti, mert hogy ugye Krisztus ismét magához vette a húsát, hát ugye ez azért egy gyenge, 17. századi egyházi személy magyarázta ezt, azt hiszem Telegdi püspök, ez nem tűnik nagyon valószínűleg, sokkal valószínűbb valóban az, hogy az emberek a 40 napos böjt után húst ehettek. Tehát, és azért ennek övültek.
Húst vesznek ismét.
Igen. Tehát a húsvét az innen.
Ha megnézzük eredhet. Így egyenként a napokat, kezdve mondjuk nagy csütörtökkel, ez ugye mondhatjuk, hogy az utolsó vacsora emléknapja. Liturgikus szabályok mellett mi minden kapcsolódik ehhez a naphoz?
Hát egyfelől valóban ugye a nagy hét az tele van liturgikus eseményekkel, de másrészt népszokásokkal is. Nagy csütörtök valóban, ugye akkor, hát a hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, bár ugye ez azért vitatott és kérdéses is lehet, de ugye ekkor van az utolsó vacsora miséje is. Például nagy csütörtökhöz kapcsolódott az, amit régebben ugye a fejedelmek, királyok tettek, ma meg azért a pápa, tehát hogy 12 koldusnak, szegény embernek, bűnösnek megmossa a lábát, és megcsókolja, ezt ugye Ferenc pápa is a börtönökbe is elment tavaly előtt, de ezt például Ferenc József is gyakorolt a szegény emberekkel, tehát ez például egy nagy csütörtöki szokás. Vagy népszokásként lehet emlegetni, ezt inkább azért fiatal fiúgyermekek űzték, a Pilátus verést, tehát hogy ugye Pilátus a bűnös, vagy az egyik fő bűnös Jézus Krisztus halálában, és összegyűjtöttek mindenféle rossz szerszámot, falkotmányt, ócska fabútort, és botokkal ezeket össze-vissza törték, mondván, hogy ők verik Pilátust, és egyébként érdekes, mert ugye keletkezett ugye egy nagy halom fa hulladék, és ez volt aztán a nagyszombati tűzszentelésnek az alapanyaga. Ugye, tehát nagyszombaton szokás tüzet szentelni, úgyhogy ez szolgáltatta az alapját, de Pilátus verés volt az is, amikor a hívek, azt hiszem ez Csanád Palotán volt talán szokás, nem tudom, hogy
ez kifejezetten egy magyar szokás, ami a nagy csütörtökhöz kapcsolódik?
Hát igen, ugye van ennek egy ilyen zajkeltő, tehát gonoszűző zajkeltés, ugye ez egy olyan népi hagyomány, ami több ünnepen is megvan, hogy a zaj által elűzzük a gonoszt, és ez összefonódik ugye a kereszténységgel. Például ugye az is egy zajkeltés, hogy a a harangok ugye Rómába mennek, tehát csütörtöktől elhallgatnak, ugye nagypénteken.
Igen, de az ugye nagypéntek inkább.
És akkor kereplővel, tehát nagypénteken kereplővel jelzik, ugye nem is csengetnek a templomban, igen, hanem kereplő van. És kereplővel jelzik azt is, hogy ugye a csonka mise van, és a kereplőzés is egy zajkeltés. Tehát, hogyha, és nagy lelkesen a fiatal gyerekek, fiúk ugye végig kereplőzték a falut élvezettel. Tehát, hogy így függ össze ugye a gonoszúző zajkeltés, igen, meg a keresztény hitnek bizonyos tétel.
És az imént említett Pilátus verés, ez mindez mára inkább, hát úgymond a kalendáriumokban feljegyzett szokás, vagy ezt tartják még azért több felé, vagy egyáltalán valahol?
Hát ezt nehéz megmondani, őszintén szólva, mert ugye ezekről a szokásokról ugye készültek feljegyzések, igen, ezek a feljegyzések egy jelentős részben, tehát amik megjelennek ugye szakkönyvekbe, folyóiratokba, jelentős részben 50-60-100 évesek. Ugyanakkor meg azt is látjuk, hogy van, ahol éppen ezek nyomán igyekeznek felújítani bizonyos szokásokat. Tehát azt nagyon nehéz megmondani, hogy mi milyen népszokás hol él még, ehhez nyilván ilyen szinkronkutatások kellenének most.
Szóba került már érintőlegesen, hogy nagypénteken elhallgatnak a harangok, ezen a napon úgymond a harangok Rómába mennek, némák maradnak a templomokban. Mindez a keresztény világ, a keresztény ember fájdalmára utal elsősorban?
Igen.
Hiszen ugye ez Jézus Krisztus halálának az emléknapja.
Tehát a nagypéntek az a gyász napja. A nagypéntek ugye a legszigorúbb böjt nap, és annyira, hogy ugye még azok a keresztény vallások is gyakorolják, ahol egyébként a böjt nem szokás. Tehát ugye a református. Reformátusok is azért
pénteken böjtölnek. De ez a szigorúság, ez mit jelent? Hogy szinte csak inkább kenyér és víz, aki ezt szigorúan tartja?
Hát van, ahol három szem búza.
Tehát, az még szigorúbb.
Igen, hát az egy elég szigorú. Tehát, vagy tényleg ez. Itt nagyon nagy egyéni eltérések vannak, tehát itt nincs előírás, ilyen értelemben, hogy nagypénteken sokkal szigorúbban. Itt inkább arról van szó, hogy ezt betartják az emberek. Nyilván a liturgikus szín is, ott a fekete. Tehát ez a gyász napja egyértelműen.
Hagyomány szintén, és talán ugye ez nagypéntekhez kapcsolódóan a passió, a nagyheti vagy nagypénteki misztérium játék, mikortól vagy milyen formában volt ez jelen, vagy egyáltalán Magyarországon ez mikortól volt fellelhető?
Igazából a barokkorból tudunk már sok adatot, tehát ez ugye a 17. század, amikortól van számos feljegyzés. Ugye a leghíresebb talán ugye az a ferencesek, a csíksomlyói ferenceseknek a passió játékai, amelyet évről évre tartottak, és amiből aztán készült ugye a 80-as években az a híres, igen, színházi előadás, csíksomlyói passió. De voltak egyéb passió játékok is, meg hát például ugye a vízi városban a Szent Anna templom, a mai Batthyány tér környékén, ott eljátszották, amint Jézus ugye keresztel megy a Golgotán, és ott eljátszották azt is, hogy korbácsolják őt. Ugye állítólag a hidegkúti parasztok voltak azok, akik eljátszották a római katonákat elég kegyetlenül. És voltak ilyen flagelláns jellegű dolgok, tehát ahol önmagukat korbácsolták, úgyhogy ezt aztán be is tiltotta az egyház. Mert ez egy véres történet. Tehát ott mindenki elég komolyan vette ezt, és ez véres
De ez leginkább így a 17.-18.
Ez 17.-18. Igen.
Akkorra volt jellemző. Ha tovább haladunk a húsvéti napok sorában, ugye nagy szombat, az egyértelműen, hát mondhatjuk azt, hogy a várakozás napja és a várakozás ideje már nagy szombat?
Igen. Ugye szokták mondani, hogy a nagy szombat, ugye a várakozás, amikor a reszket a pokol. Vagyis, hogy ugye mindenki várakozik az örömteli feltámadásra. Ennek van egy megtisztulás része is. Ugye a megtisztulás amúgy is egy nagyon fontos eleme a húsvétnak, és egy csomó szokásban, meg liturgikus eseményben is visszatükröződik. Tehát hagyományosan például a nagy bűnösök vezeklése az a nagybőti időszak, és amikor visszaengedik őket a templom, mert az ősegyházban volt, akkor ez a húsvét napja, amikor a vezeklőknek ugye megbocsátanak, mert megtisztulnak a bűneiktől. De ez fizikailag is így van, tehát például ugye húsvét előtt, és az nagy szombatra is szokott esni, ugye kitakarítják a házakat, sok helyen ilyenkor meszeltek például, vagyis, hogy lélekben és testben is, környezetben is tisztasság fogadja. Ugye a Szent Jónás is, amelyik a bűnöktől való megtisztulást jelenti, ugye, az húsvét előtt a kötelező. Tehát legalább egyszer egy hívő katolikusnak legalább egyszer húsvét előtt kell gyónnia és szentáldozáshoz járulnia, mert megtisztul a bűneitől.
A maga feltámadási szertartás húsvét vigiliája szorosan kapcsolódik ugye nagy szombathoz, és hát természetesen a szertartás utáni körmenet. Erről mi mondható el, vagy hogyha egy kicsit történeti vetületében nézzük, akkor mi mondható el erről?
Igen. Ugye valójában pénteken feszítik keresztre Jézus Krisztust, és hát sokan nem értik, mert ugye benne van a hitvallásban is, hogy harmadnapra ugye föltámadott. Hát akkor hogy lehet, hogy már szombaton föltámadott? Hogy jön ki így a három nap? Ugye valójában úgy jön ki, hogy a szombat este, tehát amikor besötétedik, az már vasárnapnak számít. Uh-huh. Ugye a zsidó vallás szerint is, és hagyományosan emiatt vasárnap a feltámadás napja, még akkor is, hogyha maga a szentmise, az ugye szombat este van, ugye, de vigiliának is hívják valóban, hiszen éjszaka történik ez, tehát a vasárnap a virradó éjszaka. És ugye ez érdekes volt, mert a évszázadok során egyre előrébb csúszott ez a vigília, és sokszor már szombat reggel volt, tehát pénteken kereszthalál, és szombat reggel volt a mise, és el is halványodott kicsit a jelentősége ennek, és igazából a hatodik pápa volt az, aki ismét nagy hangsúlyt helyezett rá, és az ő előírása az, hogy a vigíliát, a feltámadás vigíliáját azt sötétedéskor lehet csak elkezdeni. Ez nálunk azért a szocializmusban nem nagyon tudott sokszor érvényesülni, mert azért ott engedélyt kellett kérni a körmenetekre, és ott nem szerették a hatóságok, hogyha ez sötétben van.
Hogyha nagyon sötétben zajlik.
Tehát igen, tehát ott volt, hogy az legyen csak világosba. Meg hát olyan is volt, amikor április 4-e kére esett, ugye nagyszombat, és akkor volt egy olyan előírás, igen, és ott egy előírás, hogy ne zavarja április 4-ét. Most a fiatalabbaknak mondom, hogy ez a hazánk felszabadulásának ünnepeként, tehát ugye a szovjet Vörös Hadsereg győzelme napja volt ez, ugye, Magyarországon. Tehát, hogy ne zavarja április 4-ét, emiatt ott volt az előírás, hogy délután 3-ig be kellett fejezni mindenhol a körmenetet.
Térjünk is át a húsvét vasárnapra. Mondhatjuk, hogy ez egyértelműen már az öröm napja, az öröm ünnepe, és pedig a feltámadás jegyében, a húsvét vasárnap.
Vasárnap hajnal, szombat éjjel, ugye, megtörténik a feltámadás, és azt látjuk, hogy ez az örömünnep, ez egyszerre vallási jellegű is, de a tavasz, a vegetáció megindulása, a böjtből való kiszabadulásnak is az ünnepe. Tehát ez spirituálisan is, meg egyébként is egy nagyon átélhető örömünnep. Ehhez kapcsolódnak azok a szokások is, amelyek részint vasárnap, részint húsvét vasárnap, részint húsvét hétfőn voltak. Ugye kevesen tudják, hogy rendeztek húsvéti bálokat, ahol a 40 napos böjt után végre lehetett jókat enni, meg táncolni.
Ugye ez már a húsvét vasárnap?
Már húsvét vasárnap is van ilyen, igen, vasárnap és hétfő. Tudik, ugye a böjt nem csak azt jelentett, hogy nem szabadott húst enni, hanem például a hangszerek sem szólalhattak meg. Tehát nagy böjt idején nem lehetett hangszereken játszani, nem lehetett táncolni.
Tehát ez kicsit az önmegtartóztatás időszaka is volt egyúttal, nem csak az étkezésben, hanem így minden van, más téren is.
Mindenben. Néhány helyen alkoholt sem fogyasztottak például ebben az időszakban. Tehát ez egyfajta felszabadulást is jelentett. Ugye nem csak a megváltás ünnepét jelentette, hanem felszabadulást a nagyböjt szigorú előírásai alól.
Húsvét hétfő, az ugye mondhatjuk talán, hogy továbbra is az örömnapja, szintén örömünnep, és az már szóba került a beszélgetésünk elején, hogy ennek a napnak már egyházi liturgikus jelentősége nem igen van. Leginkább hagyományok, népszokások kapcsolódnak a húsvét hétfőhöz?
Igen, és ráadásul ezek azok a népszokások és hagyományok, amelyek részint mind a mai napig élnek.
Meg a legmarkánsabban.
Így van. És ezek bizonyos értelemben aztán a polgári szokásrendszer részévé váltak. Tehát mondjuk ugye amikor beszélünk arról, hogy erről a Pilátus verésről, vagy vasárnap például voltak ilyen határkerülő Jézus Krisztus szobrát kereső menetek, ugye eldugták valahol a határban a feltámadt Jézus szobrát, és akkor az emberek mentek és kutatták föl, és amikor megtalálták, akkor nagy örömmel vitték be a templomba. Most a határkerülésnek szintén hát különböző mágikus hasznot is tulajdonítottak, ebben most nem menjünk bele. Tehát voltak olyan népi szokások, amelyeket hát nyilvánvalóan a városban már, meg a modernitásban már nem nagyon gyakorolnak az emberek. De ugye a húsvét hétfő a maga piros tojásával, a locsolkodás szokásával, az étkezéssel,
a vendégeskedéssel,
a köszöntőkkel, majd ugye a 19. századtól a képeslap küldéssel. Igen, tehát igen. Ez egy olyan polgári szokásrendszer, ami vagy változatlanul, vagy némiként elhalványulva, de mind a mai napig azért része.
Ugye nyilván a locsolkodás, ami ugye a legmarkánsabban jelen van, akár saját élményeink kapcsán is, és olvastam egy helyütt, nem is egy helyütt, talán több helyen is, hogy húsvét hétfőt vízbevető hétfőként is említik és emlegetik, de maga ez a víz és a locsolkodás, ez hogyan társult, vagy hogyan kapcsolódott éppen a húsvét hétfőhöz?
Igen, ugye mint mondtam, a megtisztulás az ugye egy húsvéti, tehát a húsvéthoz szorosan kötődő dolog, és hát a víz az nyilván elősegíti ezt. Tehát a locsolkodásnak van egy ilyen jellegű szimbóluma is, ugye a megtisztulás. A víz az életet is jelenti, ugye ez a locsolkodó versekben is azért benne van, ennek a szimbolikája, tehát ahol a virág ugye a lány, akit azt meg kell locsolni, és hát természetesen van egy termékenységi mozzanata is, úgyhogy ez egy elég összetett szimbólum.
Igen, talán erre utal az is, ugye, hogy akkor a lányok szoknyája alá is öntöttek vizet.
Így van.
Ennek az erotikus vetületén túl nyilván egy kicsit az a megtermékenyítési mozdulat is benne van ebben a szokásban.
Így van, hát, és ugye azért tudjuk, hogy ez faluhelyen elég sokáig egy eléggé szilaj szokás volt, tehát ugye egy vödör vízzel nyakon önteni a lányokat, miközben hát mondjuk, ha egy korai márciusi húsvét, akkor igen, elég hideg is volt, igen, és azért tudjuk.
Kútvízzel esetleg az...
Bizony, hát eseltek.
De ez jellemzően magyar hagyomány és magyar szokás, ennek nagyon máshol példáját, mintáját nem nagyon látjuk.
De azért van, tehát a régióban, tehát nem egy egyedülálló a magyar szokás ez. De mondjuk nálunk azért jellemző, és mondjuk nyilván nem egy abszolút európai dolog, tehát nem egy egész Európára kiterjedő. Úgyhogy ez egy nagyon szilaj szokás volt, és aztán ez is ugye finomodott, tehát már a 19. század vége felé ugye már rózsavíz, aztán igen, kölni víz, ugye nyilván egy városi lakásban már lehetett vödörrel megöntözni a lányokat.
Néhány ugye a szódás üveg.
Igen. Úgyhogy ez a húsvéti köszöntőkbe is egyébként azért visszaköszön ezek a szimbólumok. Nagyon változatos, tehát valójában ugye ez egy népköltészet, mert ugye nem nagyon tudjuk a húsvéti köszöntők szerzőit, és vannak olyanok, amelyek még ugye 19. századiak, amelyekben megjelenik még a keresztény mozzanat is, de hát aztán vannak olyanok, amelyek kifejezetten a szexuális vonatkozásokat hangsúlyozzák. Általában ugye törekednek a komikumra, a jópofasságra. Ugye
ezek tehát ezek a klasszikus locsolóversek.
Igen, a locsolóversek. Igen.
Tehát ezeknek, hogyha az eredetét próbáljuk feltérképezni, akkor ez is azért a régmúltra nyúlik vissza, mert ugye, ha visszatekintünk akár az elmúlt évtizedekre, akkor nagyon sok locsoló verset találhatunk, amik kapcsolódnak aktuális helyzetekhez, aktuális eseményekhez, reflektál aktuális jelenségekre, mondjuk a szocializmus időszakából, de én láttam, vagy találtam olyan locsoló verset is, ami például a Covid időszakára,
igen,
tehát egészen a közelmúltunk beli történésekre reflektált, tehát hogy ezek igyekeztek mindig az aktuális élethelyzetet, az aktuális történéseket valamilyen módon becsempészni, vagy beleszűni ezekbe a locsoló versekbe.
Igen, ez egyébként a komikum egyik forrása is, hogy, hogy aktualizálják a locsoló verseket. Ugye hagyományosan azért ez a húsvét köszöntőből nő ki, ugye egy csomó ünnepünk olyan, amikor fiatal emberek, vagy lányok, vagy végigjárják a falut, köszöntőt mondanak, és ezért valami fajta ajándékot is kapnak. És azért a locsolásnak is ez a forgatókönyve, hogy mondanak egy köszöntőt, hát locsolnak is, de kapnak, egy csomó köszöntőbe utalnak erre, hogy várják a piros tojást, igen, hogy várják a pénzt, amit a köszöntésért kapnak, a vendéglátást, kalács, bor, sonka, Tehát ez egy ilyen klasszikus köszöntők, mondom, ami karácsonykor is, más ünnepek alkalmából is van, és ebből nőtt ki, és ez megmaradt a városon is. A többi köszöntő nem nagyon maradt meg, de a húsvéti locsolkodás köszöntője az megmaradt.
Ja, a locsolásért cserébe kapott piros vagy hímes tojás, ugye a tojás az, hát mondhatjuk, hogy szintén szimbolikusan kapcsolható a húsvéthoz, ahogy ugye a sonka meg a karács is, de mondjuk a tojásnál maradva ennek azért mi is a szimbolikus jelentősége, vagy középponti szerepe, hogyha a húsvétről van szó?
Igen, minden kapcsolatban, ami ugye a húsvéthoz kötődik, ott mindig lehet mondani egy keresztény szimbólumot, mindig lehet mondani egy profán szimbólumot, meg egy nagyon praktikus meggondolást. Tehát a tojást ugye keresztény szemszögből a feltámadás metaforájának is tekintették, akkor valaki azt mondja, hogy a fehérje az Ószövetség, a sárgája az Új Szövetség, tehát sokféle szimbolikát láttak bele. Nyilván, hogy egy termékenység szimbólum, ezt azért, és a forma tökéletessége, ugye, az, ami szintén méltóvá teszi az ünnepre, de van egy nagyon praktikus eleme is, hát ugye tavasszal jól tojnak már a tyúkok, és a bőjtben meg nem nagyon lehetett, tehát régebben igen, ugye a bőjtben nem lehetett tojást sem enni, mert az is fehérjeledenek számított. Tehát ott egy csomó tojás, mert valamit kellett kezdeni, és hát akkor így megjelent ajándékként, ugye befestették, rajzoltak rá hímes tojásot, játszottak vele, tehát vannak ilyen tojásjátékok húsvét hétfőre, például ahol összeütötték a tojásokat, és akinek eltört a tojás, az vesztett, akinek meg nem, az nyert, vagy különböző dobálózós játékok voltak a tojással, tehát a tojás emiatt is ugye lett a húsvétnak az ikonikus rekvizituma.
Mindez, amiről beszélünk, ezt, hogyha elképzeljük, akkor hagyományosan azért egy ilyen vidéki, falusi, paraszti közegben szoktuk elképzelni, de hogy ez azért viszonylag már korábban, ha visszatekintünk, megint csak visszalapozzuk a történelemkönyveket a húsvét vonatkozásában, akkor ezek azért beépültek a társadalom más rétegeibe és a városi közegbe is, tehát ugyanúgy megvoltak ezek a szokások, és gyakorolták is ezeket ott is.
Hát az ajándékozás például az egy olyan szokás, ami ugye mind a mai napig jelen van, bár most már inkább csak ugye a gyerekeket szokták megajándékozni, csoki nyullal, meg hát sokszor játékkal is, tehát egy doboz legó is lehet.
Kezd felnőni a karácsonyhoz.
Igen. De mondjuk az ajándékozás az régebben is azért jelen volt. A locsolkodás ugye a másik, bár ott azért van egy némi elhalványulása ennek, tehát az 20. században ott tulajdonképpen mindenki elvárta azt, hogy a férfiak meg a fiúk meglocsolják az ismerős vagy rokon hölgyeket. Most ez azért már nem nincs teljesen így. Én ugye emlékszünk, hogy annak idején valóban a húsvét hétfő az olyan volt, hogy tele volt az utca fiatal emberekkel, akik...
Igen, ez kevésbé.
Igen, akik mentek locsolkodni, és hát sokszor eléggé be is voltak rúgva már, mert ugye mindenhol megkínálták őket. És mindig az újságok írták is, ugye, a szocializmus időszakában, hogy vigyázzanak, nem szabad alkohollal kínálni a kiskorúakat, de hát azért megkínálták őket.
Ugye ez érdekes, hogy szokások halványulnak, de akkor visszatérnek, vagy más szokások is bekerülnek másfajta közegből. például ez az ajándékok keresése kint a szabadban, a fűben, igen, ez úgy tudom például Németország, vagy német nyelvterületről eredeztethető, és ezt Magyarországon is, én úgy tudom, például ismerőtségi körben is, vagy ezt több helyen gyakorolják, ahol például kert van és kisgyerek van, akkor előszeretettel húsvéti tojásokat és ajándékokat rejtenek el a kertbe. Kicsit párhuzamosan a karácsonnyal, ahol meg ugye a fenyőfa alatt vannak ezek az ajándékok, húsvétkor meg kint a kertben. Tehát érdekes módon ezek a szokások, hagyományok újjáélednek, kikopnak, és aztán máshonnan jönnek más közegbe is. De az érdekes, hogy mondjuk, hogyha megnézzünk külföldi példákat, akkor ott milyen jellemzően, milyen szokások kapcsolódnak. Például olvastam Németország húsvét hétfő kapcsán az Emmaus járásról, tehát azért ott is vannak másutt is nagyon érdekes húsvéti szokások, vagy népszokások, amiket nem tudom, hogy mennyire gyakorolnak, meg mennyire eleven, de hogy azért van szép számmal.
Hogy nem. Ugye azért például a nyúl jelensége, hogy az se magyar, tehát ott is ez német nyelvterületen is van. Sőt, hát ugye a kertbe elrejtett, kosárba elrejtett tojásokról ugye azt is mondják, hogy azt a nyúl tojta. Ami hát valójában biológiai nonsens, de mégis csak erős van egyébként több magyarázat, tehát van, akik azt állították, hogy valójában ez onnét ered, hogy a nyúl eredetileg ugye madár volt, csak büntetésből elvették a szárnyait, de erre is van többféle magyarázat persze. Ugye a tojás is egy olyan szimbólum, ami nem a magyar húsvét sajátossága, hanem egy sokkal szélesebb körű, hiszen tényleg az a helyzet, hogy mind a keresztény húsvét, mind pedig a tavasz köszöntés, ez mind a kettő olyan, ami elég egyetemes ugye az európai civilizációban is, tehát...
Kevesebbet szoktunk beszélni sportesemények és húsvét összefüggéseiről, de úgy tudom, hogy húsvéti tornát is rendeztek középpontban egyébként a futballal évtizedeken keresztül Magyarországon a múlt században, ugye húsvét vasárnap és húsvét hétfőn, és ráadásul külföldi csapatok bevonása, vagy külföldi csapatok részvételével, ez viszont mára teljesen kikopott, vagy elhalványult.
Igen, szabadnapok, és ugye a húsvét hétfő is ilyen volt, azért mindig is alkalmat, tehát az ünnepnapok mindig is alkalmat szolgáltattak.
Meg hát már ugye a tavasz, beköszönt
így van,
a tavasz.
Sportversenyek, vetélkedés, kimenni a természetbe, tehát kimozdulni otthonról, ugye ezek fontos elemei a húsvétnak, és ugye 1908-tól 1965-ig rendezték ezt a húsvéti tornát, vasárnap és hétfőn, tehát egymás után játszották a meccseket. Két magyar csapat, Újpest, Ferencváros, MTK, vagy ahogy ugye Hungáriának is hívták, illetve a másik oldalon általában két osztrák csapat, vagy volt úgy, hogy két cseh. És akkor vagy Budapesten, vagy Bécsben rendezték a meccseket, telt ház, tehát 30-40 ezer néző kiment, és azt is hozzá kell tenni, hogy ugye a két világháború között, meg még az 50-es években is, ezek a világ legjobb csapatai voltak, úgyhogy jó húsvéti szórakozást nyújthattak. Hát nyilván a 60-as években azért tűnt el, mert ugye akkor jöttek be ezek az európai kupaküzdelmek. Tehát akkor ez már sokkal több nemzetközi... Igen, tehát addig jóval kevesebb volt.
Ugye szokásokról és hagyományokról beszélgettünk, és hát érintőlegesen arról is, hogy mennyire élnek még ezek. És talán elmondhatjuk azt, hogy azért nagyon sok minden kopik és halványul itt nálunk Magyarországon is. Hát hajlamosak vagyunk talán azt gondolni, hogy a hagyomány az, ami egykor volt, de ma már nincsen. Holott óhatatlanul, ha nem is gyakoroljuk ezeket a szokásokat, vagy hagyományokat, ha rejtve is, vagy talán elfeledetten is, de szerintem azért ezek ott vannak, és van valami összetartó ereje, ha rejtjelesen is, valami kötőszövetként. De az érdekelne még így a beszélgetés vége felé, hogy ön gyakorló tanárként, a Toldy Ferenc gimnázium igazgatójáként, mondjuk a tizenévesek körében, hogy látja, hogy mennyire reflektálnak ezekre a hagyományokra, vagy ezekre a szokásokra?
Nyilván a család az, ami meghatározó ebből
hogy
a
mennyire,
szempontból.
Mennyire tartják eleve ezeket?
Persze, tehát az meghatározó. Nyilván a vallásosság az általában elősegíti ezt, hiszen ott eleve van egy ilyen típusú indítatás. Az emberi közösségek nem tudnak meglenni közösségi ünnepek nélkül. Nyilván ezek az ünnepek mindig változnak, alakulnak, a szokásrendszerük is, de azt gondolom, hogy ez egy olyan emberi lelki igény, ami minden nemzedék számára megkerülhetetlen. És itt valójában azért fontos, hogy a saját hagyományainkat, a saját ünnepeinket is megmutassuk a gyermekeinknek, hiszen ezek azok, amelyeket ugye az őseik is megünnepeltek, és ami a magyar kultúra részét képezi.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Porogi András, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.